A kerengő következik.
Jogom van a negatív érzéseimhez is, meg jogom van a pozitív érzéseimhez, vagy a boldogsághoz, a felszabadultsághoz, örömhöz. Na, ezt nagyon meg kell tanulni, ha egy nehéz családból jövök, nehéz családi háttérrel, mert hogy van egy ilyen kódoltság, hogyha valami jó, valami rendben van, akkor fel vagyok készülve, hogy mindjárt elromlik.
Ezt nemrég hallottam, hogy honnan lehet tudni, hogy valaki gyerekkorában szerettek meg békés elfogadó környezetben nőtt fel, hogy nem akar híres lenni.
Ha egy családban a szülő szenvedélybeteg, akkor ott szinte minden a szenvedélybetegség körül forog. A szülő életének középpontjában nem a gyermek, hanem saját maga és a szere áll. Az ilyen családban felnőtt gyerekek különféle érzelmi, sokszor fizikai bántalmazást szenvednek el, osztályrészük pedig a hallgatás. Felnőttként aztán sokan próbálják kisebbíteni vagy elfelejteni, ami volt, új lapot nyitni, hátat fordítani. Ami volt, az volt, elmúlt. Pedig a szenvedélyfüggő szülők okozta terhet, felnőtt korban tovább hordozzuk, és ami a legfájdalmasabb, továbbadhatjuk éppen azoknak, akiknek a legkevésbé szeretnénk. De van segítség, van remény, a most gyermekek és a már felnőttek számára is. Erről lesz szó a remény jegyében, a mai kerengőben. Szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok, és szeretettel köszöntöm két vendégemet a stúdióban, Kormos Piroska, szociálpedagógust, a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársát, és Kovács András Pétert, kapott, Karinti Gyűrűs humoristát, előadó művészt. Szervusztok!
Szia Nóra, és szia mindenkinek!
Szervusz Nóra, és köszöntjük a hallgatókat a kerengőben. Milyen jó ez a név!
Hát igen, ez mindent takar és semmit, tehát bármiről lehet beszélgetni.
De mégis, hogy az embernek körül. Így felsejlik egy ilyen középkori monostor kerengője, ahol ott filozofálnak, meg mennek körbe-körbe a papok, szerzetesek szépen megmungált kis kertecskében, úgyhogy ezt képzelje ide a hallgató is.
Hogy itt... Hát igen, meg hogy körüljárunk témákat, fontos témák körül keringünk. No, hát először is, hogy egy kicsit úgy, tehát sok hallgató szerintem azt gondolja most, hogy na hát ez engem nem érint, de mielőtt elkapcsolnák a rádiót máshova, azért nagyon is sokakat érint. Piroska, hány embert érint Magyarországon, hány gyereket, hány már felnőttet?
Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon sokat. Most már azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan ember, akit ne érintene, hanem úgy, hogy családtagja, akkor úgy, hogy van az ismerőségi körében valaki, akinek a családjában van valaki, aki szenvedélybeteg vagy szenvedélybeteg volt. Ha a számokat nézzük, akkor a WHO adatai szerint, pár évvel ezelőtti felmérése szerint a magyar felnőtt lakosságnak körülbelül a 20%-a problémás alkoholfogyasztó, tehát olyan emberek, akik visszaélésszerűen használnak alkoholt, lehet, hogy még nem függők, de mindenképpen többet fogyasztanak, mint egy szociális használat. Illetve egy másik, egy becslés szerint pedig közel 400 000 gyerek érintett abban, hogy egyik vagy mindkét szülője szenvedélybeteg. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik magyar gyermek érintett ebben. Ezzel nem nagyon térünk el a nemzetközi átlagtól. Németországban minden negyedik, ötödik gyerek érintett, az Egyesült Államokban minden negyedik, ötödik gyerek érintett ezzel. Tehát, hogy ez egy átlagos szám, attól még nagyon ijesztő szám. Én azt szoktam mondani, hogyha bemegyünk egy osztályterembe, ahol van 25-30 gyerek, akkor igen sokan érintettek.
Tehát a pedagógusoknak is fontos tudni erről, még ha ők maguk nem is érintettek.
Így van, igen.
Hosszú távú hatásai vannak annak, hogyha valaki egy ilyen családban nő föl. Mit okoz a gyermekben az, hogyha az egyik szülő szenvedélybeteg, és nem csak alkoholista lehet, itt akár munkaalkoholista, vagy játékfüggő, vagy akár mentális betegségről is szó lehet, vagy ezek halmozottan.
Igen, ez jó, hogyha kinyitjuk. Én nagyon sokszor alkoholról, meg alkoholfüggőségről fogok beszélni, mert ezt szoktam meg ez a legtöbb embert érintő, de ebben nagyon igazad van, hogy alapvetően a működés nagyon hasonló egy szenvedélybetegségben érintett családban, és ez lehet egy társadalmilag még elfogadott függőség, mint a munkamánia is. Illetve, hogy akárki is terjeszthetjük ezt úgy, hogy ha a családban van egy mentálisan sérülékeny családtag, valamilyen betegségben szenvedő, mert akkor is nagyon hasonló megélései vannak a gyerekeknek, ami az elsődleges, és mind a kettőre igaz, hogy alapvetően a család nagyon sokszor ezt tabusítja, nem tud róla beszélni, nem akar róla beszélni, és nem tud segítséget kérni. Tehát az, hogyha egy alkoholfüggővel élek együtt, egy droghasználóval élek együtt, vagy egy mentális betegséggel érintettel élek együtt, nagyon sokszor erről nem könnyű beszélni, és akkor ez megnehezíti a segítségkérést is, és hogyha a gyerek szempontjából nézzük, akkor nagyon sokszor az van, hogy erről nem beszélnek a családon belül, és ő egy hallgatást tanul meg. Van egy hármas szabály, amit el szoktunk mondani egy szenvedélybeteg családban, ezt tanulja meg a gyerek, hogy ne beszéljen, ne bízzon és ne érezzen. Tehát, hogy ne érezze az érzéseit. Ez abból adódik, hogy a saját érzéseire legtöbbször nem adekvát választ kap, vagy nem is lehet érezni az érzéseket, vagy rászólnak, vagy rosszul definiálják, és megtanulja ezt egy gyerek, hogy a legjobb lesz nem érezni az érzéseket. Megtanulja azt, hogy nem lehet erről beszélni, mert vagy a családon belül is van egy tiltás arról, hogy ezt nem mondd el senkinek, vagy ha nincs egy ilyen tiltás, akkor is nagyon sokszor az történik, hogy a gyerekek azt élik meg, hogy ha erről nem beszélünk itt benn, a családon belül, akkor lehet, hogy erről nem szabad beszélni, és bár nincs egy ilyen üzenet kimondva, mégsem fog róla beszélni. Persze vannak olyan gyerek, akik a legelejétől fogva ezt kommunikálják, és beszélik, és segítséget kérnek, de ők azért jóval kevesebben vannak. A ne bíz, a harmadik szabály pedig abból adódik, hogy hát azt éli meg ebben a családban egy gyermek, hogy a legközelebbiekben sem lehet bízni, hiszen rájuk van bízva a szüleire, az élete is mégsem biztonságos ez a közeg, és így azt tanulja meg, hogy senkiben sem bízhat maximum magában. És ez a három dolog, ez a ne beszélj, ne bíz, ne érez, ez tovább jön velünk a felnőtt korunkban is, és nagyon sok munka egy, mire rájövünk, kettő, mire elkezdünk ezen változtatni, hogy hogyan tudunk bízni a világban, hogyan tudunk bízni másokban, hogyan tudunk rábízni feladatokat másokra, tehát delegálni feladatokat akár, hogyan tudunk beszélni, nem csak meghallgatni másokat, mert ebben nagyon jók lesznek ezek a gyerekek már gyerekkorukban is, és később felnőttként is, hogy mindenkit meghallgatnak, mindenkire odafigyelnek, mindenre ráéreznek, de saját magukról nagyon keveset tudnak és mernek mondani. Szóval lehet, hogy megtanulnak majd egyszer bízni, és megtanulnak beszélni, és egy idő után meg tudják tanulni azt, hogy érezhetik az érzéseiket. Van, akinek ehhez kell terápiás segítség, akár egyéni, akár csoportos.
Erről majd beszélünk, de kap most hozzád fordulok, hogy te a Mátai Szeretett Szolgálatban van ugye segítség, és te ennek a szószólója, nagykövete vagy, de hogyan cseppentél ebbe bele, te hogyan élted ezt meg gyerekkorodban?
Nagykövete vagyok.
Hú. Hát én úgy látlak téged.
Igen. Hát nyilván akaratomon kívül cseppentem bele ebbe az egészbe édesapám révén, aki ő maga is alkoholbeteg volt, és hát tulajdonképpen ez... Ebben találta ő fel magát 63 éves koráig, amikor meghalt, és én ugyanígy voltam ezzel, amit a kompon is mondtál, hogy ez kész, ez elmúlt, ezzel nem kell foglalkozni, ez egy korszak, amit a hátam mögött hagytam, és itt az ideje tovább lépni, de azt vettem észre, hogy én akkor 23 éves voltam, amikor apu meghalt, és hogy még mindig 40 évesen ugyanazok a megrekedéseim voltak. Tudtam úgy csinálni, mint egy normális ember, de amit Piroska is mondott, az érzéseim megélése, mások közelengedése, az intim kapcsolatok, az intim érzelmi kapcsolatok kötődések kialakítása, az problémás volt, és én nem akartam ezen tudatosan dolgozni vagy segíteni, hanem egy ilyen merő véletlen folytán szereztem tudomást a Magyar Mátai Szeretett Szolgálatnak ezen tevékenységről, meg egyáltalán, hogy az alkoholbeteg családban felnővő gyerekeknek van irodalma, és vannak kategóriák, és engem le lehet írni tankönyvekben, nem egy egyéni eset vagyok.
És az, hogy nem vagy egyedül ezzel, nem?
Vagyok nem?
Egyedül. Sokszor az ember gyerekkora, hát én is elmondhatom, hogy valamilyen szempontból érintett vagyok. Tehát, hogy az ember teljesen azt hiszi, hogy ez az én egyéni problémám, és hogy én ezen egyedül vagyok.
Mert nem beszélünk róla. És egy-két könyvet olvastam el, az már ilyen azóta többet, de az már ilyen szemfelnyitó volt, és már pontosan éreztem, hogy nekem mivel van dolgom, és hogy nagyon sok minden erre vezethető vissza, és hogy ez nem egy átléphető múltbeli dolog, hanem ezzel igenis a jelenben kell foglalkozni, és valószínűleg egy életen keresztül, ahogy magával a függőséggel is, ha valaki függő.
Piroska, már elkezdted felsorolni, hogy mi minden van, amit át kell programozni tulajdonképpen abban a gyerekben, aki egy ilyen helyzetben van, vagy akár a felnőttben, aki később szembesül ezzel. Itt olyanok is vannak szerintem, hogy egy életre kialakul önbizalomhiány, kompenzálási képesség, van, aki e szerint választ hivatást, párt, tehát olyan öntudatlan dolgokba
is. Akar lenni.
Az egyébként annak van szerepe?
Hát az, hogy valaki kiálljon, bocsánat, nem akarom Piroskára elmenni szó, de az, hogy valaki kiálljon vadidegen emberek elé, hogy nevessenek rajta, azért az valami nagyon furcsa gyerekkort, legalábbis szomorú gyerekkort feltételez.
Azt, hogy akkor egy apának akarsz szerepelni,
hát igen,
aki nem
tehát
figyelt.
Ez igen, hogy a később mindenkitől instant módon akarod megkapni azt a figyelmet és elismerést, ami gyerekkorodban nem volt a tiéd, az, hogy látni akarod azokat a mosolyokat, amik gyerekkorodban nem voltak jelen, látni akarod azt, hogy a világ azért alapvetően egy jó és egy derűs hely magad körül. Tehát ez mind-mind benne van, de mondom, bocsánat, csak a kérdés közepén szóltam bele.
De egyébként ez érdekes, mert a humort is fejleszti az, hogyha az embernek tragikus volt egy kicsit az élete, vagy a gyerekkora, akkor ez ad valami töltetet a humorhoz is?
Hát szerintem sajnos nélkülözhetetlen. Tehát meg lehet próbálni enélkül, de az igazán legendás humoristáknál mind volt valami probléma, vagy gyerekkorban, vagy később felnőtt korban.
Ugye a humor az egy nagyon jó megküzdési stratégia, és mi erről szoktunk is beszélni, hogy alapvetően szerintem a magyar társadalomban nem csak a szenvedélybeteg szülők gyerekei, de nagyon sok magyar embernek ez egy nagyon jó megküzdési stratégiája, hogy viccet csinál belőle, hogy humorizál, hogy ezzel lép túl, tehát, hogy vagyunk mi egy depressziós társadalom, mondják ezt, de közben meg én azt gondolom, hogy nagyon sokszor használjuk a humort túlési stratégiaként az én családomban is. Hát ez egy alapkészség, hogy humorral oldunk meg dolgokat, és a fogadóban is nagyon sokan nem is tudunk fölvenni olyan kollégát, aki nem érti azt a humort, amit használunk, mert megbántjuk szegényt. Szóval, hogy nagyon fontos lehet a humor, és hogy amire azt mondás is utal, hogy nehéz helyzetekben kialakítunk megküzdési stratégiákat, és ez egy megküzdési stratégia, hogy megkeresem a jót benne, vagy viccet csinálok belőle.
Piroska, mondtad ezt a hármas szabályt, hogy ne beszélj, ne bízz, és ne érez, ne bízz, ne beszélj. Ehhez képest milyen új szabályokat kell megtanulni? Te gyerekekkel, tinédzserekkel és felnőttekkel foglalkozol, ugye?
Hát pont meg lehet fordítani, hogy bízz, tudj bízni magadban is, ugye? És hogy bízz a világban, hogy merd érni az érzéseidet, hogy jogod van az érzéseidhez, ez nagyon fontos, hogy minden érzésnek jogosultsága van, és azt én érezhetem, az már következő lépés, hogy mit fogok csinálni. Tehát lehetek dühös, de nem biztos, hogy az a megoldás, hogy akkor meg is verek valakit. De a dühömnek joga van. És az is lehet, ezt ki kell fejeznem valahogy, és tovább is a biztos, hogy szét kell valamit törnöm, de lehet, hogy valahogyan ki kell aztánom. Tehát érezhetem az érzéseimet, a negatívokat is, nem csak a pozitívukat. Tehát, hogy most jelenleg a társadalom ezt sugallja, hogy minden nagyon pozitív, de hogy jogom van a negatív érzéseimhez is, meg jogom van a pozitív érzéseimhez, vagy a boldogsághoz, a felszabadultsághoz, örömhöz. Na, ezt nagyon meg kell tanulni, ha egy nehéz családból jövök, nehéz családi háttérrel, mert hogy van egy ilyen kódoltság, hogyha valami jó, valami rendben van, akkor fel vagyok készülve, hogy mindjárt elromlik. Tehát, hogy ez csak egy vihar előtti csend. Hát itt biztos, hogy valami fog történni. Nem lehet. És ha nem is tudatosan, de nagyon sokszor az történik az ilyen gyerekek, felnőttek életében, hogy elrontják a jót. Mert, és nem tudatosan csinálják, de hogy valahogy úgy fognak működni, azt fogják csinálni, olyan helyzetbe kerülnek, hogy elromlik az a jó, mert nem, egyszerűen nem komfortos benne lenni. Tehát azt is meg kell tanulni, hogy én ebben a jóban lehetek. Ez kicsit olyan, most itt a Katolikus Rádióban vagyunk, hogy az Isten kegyelmébe lehet helyezkedni. Én azt szoktam mondani a saját példámról, hogy én azt jöttem meg, hogy az Isten tenyerén vagyok, én leszoktam ugrálni róla, tényleg, és mindig elkap. És ugye ez kicsit ilyen, hogy viszont nem kell leugrálni állandóan, szóval hogy lehet ott maradni, és ezt meg lehet élni, hogy itt most nekem jó, itt most lehet az, hogy a tekintetem a hegyemre emelem, és hogy akkor ott is marad. És nem kell mindig abban bizonytalanak lenni, hogy én nem.
Igen, kapom. Mert annyira az identitásod része a probléma, hogy igazából nem is akarod ezt a problémát megoldani, mert az, mint a magadból vágnál ki egy darabot. Meg ez a másik, ugye ez a komfortzóna, hogy a komfortzóna az nem az, ahol a legjobb, hanem a komfortzóna az az ismerős rossz. Ahol, hát
az
rossz,
a biztos. Ilyen,
igen, de az a biztos. Amiben aztán benne maradsz úgy, hogy választasz magadnak egy olyan párt, mint apád volt, vagy megcsinálod a saját kis függőségedet, vagy a saját kis... Szóval, hogy igen, nem vagyok szakértő, Piroska ennek nagyobb szakértője. De az, hogy még mit kell megtanulni, Piroska, említheted azt a 7 szabályt.
A 7 szabályt is kérlek mondjátok el, de hogy igen. Tulajdonképpen arra is gondoltam, hogy egyfajta öngondoskodást, meg egyfajta önbecsülést, önbizalmat is vissza kell építeni.
Igen, 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 a bízban ez benne van, hogy én bízhatok másokban
is. És magamban
is. És hogy magamban is, és hogy ez tényleg egy hosszú munka. És amikor folyamatban dolgozok, akár fiatalokkal, akár felnőttekkel, nagyon sokszor vissza kell utalni, hogy most itt vagy már 1/2 éve, vagy 1 éve, és értem, hogy most nehéz, de hogy nézzük már meg, hogy honnan indultál, hogy azóta mennyi minden történt, hogy mennyi mindent te tettél magadért. Tehát, hogy ezek a gyerekek azért tényleg nagyon jó túlélők is tudnak lenni, csak hogy mivel az András is mondta, hogy nem kapsz elismerést, nem kapsz megbecsülést, az a természetes, hogy jó, de hát ezt mindenki meg tudja csinálni. De nem, meg is, ha mindenki meg tudja csinálni, akkor is értékes, hogy te meg tudod csinálni. Tehát, hogy ezeket így szépen kövenként fölépíteni, vagy nem tudom, mint téglánként.
És mi az a 7 szabály, Piroska?
Igen, ez a 7 szabály, van egy amerikai terapeuta, Jerry Moe, akit mi, nem tudom, pár éve felfedeztünk, és nagyon sokat tanultunk azóta tőle. Ő egy olyan, hát nem tudom, terapeuta nagyon sok végzettséggel, alapvégzettsége az a tanár volt, aki az Egyesült Államokban egy olyan rehabilitációs otthonban dolgozott, most már nyugdíjba ment, ahol nem csak a szenvedélybeteg emberek kapnak segítséget, hanem a gyerekeik is. És a Jerry ebben a gyerekprogramban dolgozott, ami egy egyhetes napközi jellegű tábort jelent, ahova a gyerekek mennek, és megtanulják azt, hogy hogyan lehet erről beszélni, hogy én egy szenvedélybeteg családban élek, hogyan lehet ezt túlélni, és hogyan lehet ebben jól élni, tehát hogy hogyan, az, amit most hogyan lehet bízni, meg érzelmeket kifejezni, meg stb. És a Jerry kidolgozott 7 szabályt ezeknek a gyerekeknek. Az első 3 szabály, ez a nemmel kezdődik, hogy nem én okoztam, ezért nem is az én dolgom, hogy meggyógyítsam, tehát nem tudom meggyógyítani, és nem tudom kontroll alatt tartani, nem tudom befolyásolni ezt a dolgot. Ez egy nagyon fontos üzenet, mert ha én egy szenvedélybeteg szülőnek a gyermeke vagyok, akkor sokszor az lehet a megélésem, mivel gyerekként úgy gondolkodom, hogy kicsit rólam, tehát én vagyok közé, tehát én tudom okozni dolgokat, ez egy ilyen gyerekkori gondolkodás, hogyha én jobb lennék, akkor az apa jobb, akkor nem inna, vagy akkor az anya jobban figyelne rám, hogy az anya nem lenne szomorú, és biztos azért van, mert én valamit nem jól csinálok. Tehát, hogy nagyon fontos ez az üzenet, hogy nem te okoztad a szülő szenvedélybetegségét, mert az is van ám egyébként, hogy ezt kaphatják a gyerekek akár direkt üzenetben is, hogy miattad iszik. Vagy ha te nem hoztál volna ilyen rossz egyeket az iskolából, akkor...
Ez vagy egyáltalán, hogy megszülettél.
Igen. Szóval, hogy lehet egy ilyen üzenet, és nagyon fontos, és ezt egyébként a felnőtteknek is fontos átadnunk, egy felnőtt hozzátartozónak, feleségnek, félnek, hogy nem ő okozza a másiknak a szerhasználatát. Ez egy fontos dolog. De ha nem én okoztam, akkor nem is én fogom tudni meggyógyítani. És nem is az én dolgom, hogy meggyógyítsam ezt, nem nekem kell ezzel dolgozni, ez az ő feladata. Nyilván adhatok információkat, főleg a felnőtt vagyok, megtarthatok határokat, meg lehetek következetes, de a gyógyulásáért ő felelős, és nem én. És a 3. pedig az, hogy nem tudom befolyásolni ezt a dolgot, tehát, hogy azzal, hogy én jól viselkedek, vagy azzal, hogy rosszul viselkedek, vagy az, tehát, hogy alapvetően nem tudom én ezt befolyásolni, és nem is kell, és nem is nekem kell kontrollálni az ő használatát. ez nagyon sok gyerekkel is hozzátartozóval is megtörténik, hogy jó, jó, akkor csak kettőt így el, vagy jó, akkor kijöntöm, jó, akkor, tehát hogy de nem, ezeket nem kell csinálni. De ez a három, ami arra vonatkozik, hogy mit ne csinálj, vagy mi az, ami nem. És a másik négy pedig arra vonatkozik, hogy viszont mi az, amit tehetek én gyerekként, és hogy amit tehetek, az viszont az, hogy odafigyelek magamra, kifejezem az érzéseimet, józan vagy egészséges döntéseket hozok, és szeretem magam. Tehát, hogy ez a második négy pedig arra vonatkozik, hogy mi az, amit tehetek magamért, azért, hogy én jól legyek. És ez egy nagyon fontos üzenet általában hozzátartozóknak is, akár gyerek, akár felnőtt hozzátartozó, hogy magadért tegyél. Nagyon sokszor egy szenvedélybeteg családból általában hozzátartozó jön segítséget kérni, vagy az az elsődleges, és akkor azt szoktuk neki mondani, hogy most azon tudunk dolgozni, hogy ő jól legyen. És hogy értem, hogy ő azt szeretné, hogy az ő hozzátartozója hagyja abba az ivást, vagy a gépezést, vagy bármit. De most nézzük azt a helyzetet, ha mind a ketten rosszul vannak, az senkinek se jó. Ha ő egy kicsit jobban lesz, akkor már van esélye, hogy esetleg a másik is fog változni. De mind a ketten rosszul vannak, nem? Tehát legyen az, hogy az ő a saját felépülésére elkezd dolgozni. A gyerekeket is kicsit erre kell, nem tudom, rávezetni, hogy saját magukért tegyenek. Nagyon változó, hogy hogyan reagálnak el a gyerekek. Én a tiniknél azt látom, hogy elég jól tudnak átkapcsolni. Nem mindenki, van, akinek ez tök nehéz, de van, aki azt mondja, hogy ja, jó, oké, és hát, ha lépek kettőt, és elkezdtem csinálni a saját életem.
Kapta, ha visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor neked milyen megküzdési stratégiáid voltak? Te hogyan éltél túl?
Hát itt jön szóba az bizonyos négy típus, ez a négy szerep, amit választhat a gyerek, hogy ő lesz a hős, aki tanul, meg bevásárol, kitakarít, meg ott rendbe rakja a szülőket, és azt lehet érezni, hogy na hát nincsen semmi gond, hát ilyen jó gyereket neveltünk, akkor nincs itt baj, lehető a bohóc, ugye, aki a saját kis elismerés vágyát ezt így csikarja ki, hogy az osztálytársai nevetnek, a szomorú anyukájának az arcára mosolyt tud csalni, és így ezeket a nagyon éles és komoly helyzeteket megpróbálja elviccelni maga és mások számára. Van a láthatatlan gyerek, aki ott sincs, köszöni szépen, vele nincsen semmi baj, ő neki jó minden úgy, ahogy van, mit kérsz ebédre, mindegy, hova menjünk nyaralni, mindegy. Egy közös ismerősünk mesélte már felnőtt nő, hogy egyszer korcsolyázáskor elrepett két bordája, de nem merte otthon megmondani, mert annyi minden zajlott náluk is, hogy nem akarta ezzel tetézni még a bajt.
Igen, és aztán az ember ezt tovább viszi környezetbe, hogy akkor az osztályban is, meg a baráti
körben is. És aztán később a munkahelyeden is te leszel az, akivel aztán mindent meg lehet csinálni, aki mindent elvállal.
Akinek minden oké.
Igen. Aztán a saját családodban, ha esetleg te vagy a férfi, akkor nem családfő vagy, hanem te is így hátrahúzódsz egy ilyen újabb plusz gyerekként, nekem mindegy, nekem jó, így nekem találjátok, így csináljátok. Tehát ez hosszú távon lehet káros, és a negyedik pedig a fekete bárány, aki a saját balhéival próbálja elterelni a figyelmet a szülők balhéjáról. És belőlük lesznek az űrös gyerekek, és aztán a szülők már nem azzal foglalkoznak, amivel kéne a saját dolguk, hanem persze azzal, hogy a gyerek miért iszik, miért kábítod, miért nyúlt bele a pénztárcájukba, miért nincs itthon időben, stb.
Meg hát beteljesíti azt a jóslatot vagy okot, hogy hát mivel én rossz vagyok, ezért van az egész, nem? És akkor rossz is vagyok tényleg.
Igen. De Karafiát Orsa írta egyébként pont egy novellájában, hogy a barátnőivel ivott a, nem tudom, nyugati téren, fene tudja, tehát kamaszként, és közben ott ivás közben kitárgyalták, hogy milyen gáz, hogy a szüleik isznak. Úgyhogy ez a szerep. És tök érdekes, ezt nemrég tudtam meg, hogy egy családban a gyerekek ezt így kimondatlanul is felosztják egymás közt, tehát hogy nincs két gyerek, aki ugyanazt a szerepet vállalná. És nálunk ez úgy nézett ki, hogy én voltam nyilván a bohóc, meg egy picit a láthatatlan gyerek, meg a hős, aki jól tanult, aztán egyetemre ment, aztán... Tehát ezeknek a mixe, a nővéremnek megjutott a fekete bárány szerep, amiből aztán neki elég hosszú út volt, mire kilábalt. Úgyhogy ezeket a megküzdési stratégiákat tudja választani egy gyerek, és ösztönösen mindenki ezt ebből a négyből választ a világ minden pontján. És ez volt nekem egy ilyen nagyon nagy felismerés, hogy hát itt kérem szépen kategóriák vannak, és hogy én is le vagyok írva három oldalban.
Kedves hallgatóink, a Kerengő első része véget ért, de maradjanak velünk, mert a zene után a Kerengő második részében Folytatjuk a beszélgetést Kormos Piroska szociálpedagógussal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársával és Kovács András Péter humoristával. Piroska, van terápia gyerekeknek, kamaszoknak. Ez milyen? Hogyan működik ez?
Hát nálunk a fogadóban van egy gyerekcsoport, amit három gyerek dráma, szociodráma vezető csinál, és épp most januárban indul újra ez a csoport, nem tudom, két vagy szerintem a három évet is ment a folyamat, tehát közben már felnőttek azok a gyerekek. Ez egy csoportos módszer, ahol nem az van a fókuszban, hogy a szülőt szenvedélybeteg, hanem a gyerek van a fókuszban, és az ő játékaikban megjelenhet sokfajta nehézség, többek között a család is, de hogy nagyon sok minden történik, és ezek a gyerekek itt a játékok során szerepeket próbálnak ki, megerősödnek, önbizalmat kapnak, érzéseket fejeznek ki, szóval nagyon sok minden történik velük, ami hasznos. Illetve itt a fogadóban van egyéni segítség is. Volt egy kolléganőnk, aki nagyon sokféle végzettséggel rendelkezett, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, autogén tréner volt, hozzájártak nagyon sokáig gyerekek, most ő már elment, és pont most kezd egy új pszichológus nálunk, aki kifejezetten gyerekekkel egyéniben fog dolgozni. Aztán a következő korosztálynak, a kamaszoknak van egyéni segítség, illetve van egy kamaszcsoportunk, ahol már megint felnőttek a gyerekek. Ez szerintem az a harmadik, nem tudom, évad, mondhatnánk így, 2016 óta, akik így kamaszként bejöttek a csoportba, felnőttek, úgyhogy most pont megint az a rész van, hogy lassan jöhetnének új kamaszok. És akkor a felnőttek számára van egyéni tanácsadás, van családterápiás lehetőség, ha éppen az kell, és van csoport. Jelenleg van egy úgynevezett apa-anyapia csoportunk, ami szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekeinek van. Van egy irodalomterápiás csoport, szintén ennek a célcsoportnak, és most januárban fog indulni egy pszichodráma csoport, szintén ennek a célcsoportnak.
Hoztál egy nagyon cuki macit. Miért hoztad, és ő kicsoda?
Igen, magammal hoztam Bolyhost, és róla nem igazán tudjuk, hogy maci vagy nem, mert hova egy kicsit ilyen
piros szája van, az biztos, igen. Sárga.
Ez maci. Egy sárga, szőrös valami, ami szabadon szoktuk hagyni, hogy mi ez, de legtöbben macinak tippelik. Ő egy osztrák mesének a főhőse, aminek az a cím, hogy Bolyhos története. Maga a mese megtalálható a YouTube-on, meg a kimondható.hu oldalon, meg a Bolyhosnak saját honlapja van egyébként, szóval ott is meg lehet őt nézni. Az ő története azért fontos, mert Bolyhos egy szenvedélybeteg családban él, és ő egy nagyon jó projekciós felület a gyerekek számára, hogy arról beszéljünk, hogy mi van, ha szenvedélybetegség van a családban, alkoholfüggőség van konkrétan a Bolyhos családjában, mi történik a gyerekkel. Ez azért nagyon különleges, ez a mese, illetve van egy másik, a Lurkó, ami egy kutyus, és nála a gazdi iszik, mert itt kifejezetten a gyerek, illetve a kutya szempontjából látjuk a történetet, mert vannak történetek, amik a szülőn keresztül mutatják meg ezt, de itt a gyerek, a kicsi gyerekről van szó, Bolyhos, nem is tudjuk belőni egyébként, hogy mondjuk iskolás, talán alsós, ez nem jelenik meg a történetben, de vannak barátai, van egy kedvenc fája, ahol tud gondolkodni, és az ő kis története segít nekünk, hogyha gyerekekkel dolgozunk, hogy beszéljünk erről a témáról, illetve arról, hogy ők hogyan vannak, ők mit csinálnak. És Bolyhos mindig el szokott velem jönni, ha megyünk valahova, mert ő az egyik arca a programnak, és akkor mindig bejelentkezünk a Facebookon, hogy éppen merre ment, úgyhogy már egyszer le is fotóztam itt a bejáratnál.
Egy Bolyhos van, vagy sok Bolyhos? Bolyhosok vannak, és a gyerekek is kapnak Bolyhost, vagy kutyust akár.
Bolyhos alapvetően, nekem van egy Bolyhosom, és azért van rajta egy piros sál, mert így meg van ő jelölve, hogy ő az én bolyhosom, és ez azért szükséges, mert mikor megérkeztek a bolyhosokkal fogadóba 2018-ban, akkor én kaptam egyet, és valahol elveszett, mármint hogy elkeveredett a többi között, és akkor utána mondtam, hogy nem, innentől meg van jelölve az én bolyhosom, pár évvel ezelőtt az unokatestvérem horgolt neki. Ez még egyébként a nyári sája, mert van egy téli sája is, úgyhogy majd hamarosan váltunk a téli sára, és az is piros, úgyhogy ezzel a kis sállal jelenik meg mindenhol, de hogy alapvetően a gyerekek, hogyha mi dolgozunk velük, akkor van, hogy kapnak egy-egy bolyhost, már osztottunk így ki, illetve szakembereknél vannak bolyhosok, akik dolgoznak ezzel a témával.
Hogy kerülnek hozzátok a gyerekek?
A legtöbbször szülők jönnek, tehát hogy bejelentkezik általában nem a függőszülő, hanem az ő társa, de volt már, hogy felépülésben lévő függőszülő, több is most már, aki elhozza a gyerekeit, vagy mert hallott a programról, vagy mert az ő orvosa, a pszichiátere konzultánsa ajánlotta, hogy jöjjenek el. Nincsenek sokan egyébként, tehát ha most ugye azt mondtam, hogy minden ötödik gyerek érintett, hát sajnos nincs nálunk minden ötödik gyerek. De hogy akik vannak, nekik igyekszünk segíteni. A kamaszok jönnek inkább úgy, hogy egy ismerős mondta, a barátnőjének az anyukája mondta, iskolapszichológus mondta, fejlesztőpedagógus mondta, hogy jöjjön el, tehát nagyobbak tudnak így is jönni.
De azért azt mondjuk el, hogy ez nem csak Budapesten létezik, és ez nekem akkora öröm volt, amikor meghallottam, hogy képeztek vidéken is szakembereket, akik tudnak indítani iskolákban, meg különböző helyeken csoportokat, sőt már képeztek olyanokat, akik képeznek embereket, tehát hogy egyre több a vidéki lehetőség is.
Sőt, hát olyannal is beszéltem, akik a szegregátumban, roma, vagy hát nagyon mély szegénységben élő és függő családokban élő gyerekekkel foglalkoznak, ilyen roadshow-szerűen járnak körbe a vidéken.
Igen, igen. Ők most pont megint az egy konferencián beszámoltak, hogy meg is lehet nézni az ő előadásukat, ők és Tibor, Marton, Krisztina, akik rendszeresen mennek a szegregátumokba ezzel a programmal, a bolyhossal, a szimatkártyával, illetve a Jerry Mo-nak van egy program is, ami le van írva egy könyvben, és annak az egy címe, hogy gyerekszemmel a függőségről és a felépülésről, és annak a könyvnek a utolsó egyharmada játékötletekkel van tele, amit ők használnak ezen az amerikai táborban, és azoknak egy részét szoktuk mi is használni gyerekekkel. Meg van még egy, amiről most András beszéli, tréning, amit szakemberek számára szoktunk tartani, ez nem vagy elefánt a nappaliban, és ebben olyan foglalkozások vannak, amit pedig az Itt és Most társulatnak a drámatanárai egy pályázat kapcsán dolgoztak ki számunkra, és iskolai foglalkozások vannak ebben a témában. Tehát ez is lehet egy anyag, ahogyan a gyerekekkel lehet dolgozni, és nem csak érintett gyerekekkel, hanem igazából az úgy van megcsinálva, hogy bármilyen iskolai csoporttal lehet csinálni a gyakorlatot, mert azt feltételezzük, hogy van egy-két érintett gyerek, de ha nincs is érintett gyerek, maga a téma, meg a témához való viszonyulás szempontjából jó, hogyha ezzel dolgoznak az iskolákban.
Következik egy részlet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondozásában megjelent Láthatatlan árvák című novellás kötetből, amelyben neves szerzők a tegnap gyermekeiként idézik fel a szenvedélybeteg családokban élő gyerekek érzéseit. Kovács András Péter írásából Harcsik Róbert olvas részleteket.
Kovács András Péter, a kiskokó részlet. A kiskokónak nagyon tetszett, hogyha a nagykokó mond valamit, akkor a többiek vaskosan röhögnek. A kiskokó is olyanokat akart mondani. Néha sikerült, és olyankor a nagykokó is röhögött, és a kiskokó érezte, hogy a nagykokó büszke rá. Persze a kiskokó máshol is előadta magát, szerepelt a karácsonyi pásztorjátékban, és mondott verset az iskolai anyák napján is, de a legátütőbb, legzajosabb sikert akkor aratta, mikor egyik őszi este a nagykokó az Erzsike presszó pultjához állította, hogy ezt figyeljétek. És ahogy a kiskokó énekelt, egyre többen kapták fel a fejüket a szokatlan ricsajra. A pultos néni ellágyulva mosolygott, a nagykokó szeme pedig fátyolosodni kezdett, amit a kiskokó később visszaemlékezve az alkoholnak tudott be, pedig a kiskokó is ilyen felnőtt lett, ma is rendre elbőgi magát bármilyen kicsinségen. Amikor a kiskokó ott tartott, hogy rendes ember én már nem leszek, minden éjjel zülleni megyek, akkor a felnőttek röhögtek. A nagykokó pedig ezt kihasználta, és a kikívánkozó könnyek fintorát ő is széles vigyorrá kente. És amikor a kiskokó azt énekelte, hogy várnak rám a züllött cimborák, a festett nők, a pezsgős vacsorák, akkor a kiskokó a ragyogó szemű pultos nénit képzelte maga mellé egy nagy terített asztalnál. Az utolsó két sort pedig többen hang nélkül motyogták maguk elé a kiskokót hallgatva. Amikor a kisfalumban nyugovóra térnek, anyám, mondj el értem egy imát. Nem tudom, apám miért nem szeretett otthon lenni. Miért volt mehetnékje? Nem tudom, hogy anyámmal azért veszekedtek, mert mehetnékje volt, vagy azért volt mehetnékje, mert veszekedtek. Távol volt tőlünk. Ha velünk volt, akkor is távol volt. Én viszont nem akartam távol lenni az apámtól. Én azt akartam, amit minden kisfiú, szeretni az apámat, és büszkének lenni, és büszkévé tenni, közel lenni az apámhoz, az apámmá válni. Csak is ezért kísértem el a presszóba. Csak is ezért zendítettem rá erre a nótára, hogy ott lehessek vele, az ő világában. Mert már 6 évesen éreztem, hogy én hiába várom őt a saját világomba. Sosem jön el. Sosem leszek az ő főhőse. Talán sosem volt az enyém, mert nem akarta, vagy mert nem tudta, hogyan kell. Vagy csak néha, csak egy-egy önfelett pillanatra. Mint ott, az Erzsike presszóban, amikor majdnem elsírta magát, mert egy esetlen kis dal erejéig tudomást vett a saját fiáról. Aztán a kiskokó elmúlt 6 éves. 7 éves lett, aztán 8. És már nem a nagykokó volt neki az Isten, hanem az Isten lett az Isten. Kinőtte az apja világát, kikeresztelkedett belőle, világot látott, egészen másfajta világot, ahol másfajta apa figurák máshogy voltak büszkék rá. De többé senki nem szólította kiskokónak.
Milyen jó, hogyha már a gyerekhez eljut egy ilyen terápiás lehetőség, mert szerintem többen vannak azok, mint kapte, akik felnőttként jönnek erre rá, hogy egyáltalán létezik ez a probléma, és hogy ez probléma. Van egy nagyon érdekes kötet, amiben a te írásod is szerepel, Láthatatlan árvák, különböző novellák, és szakember kommentálja.
Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus ötlete volt, hogy felkér ismert embereket, akiknek van némi írói vénájuk, hogy írjanak novellákat, vagy elbeszéléseket az ő gyerekkori élményeikről, és ő utána szakszövegekkel kommentálja, hogy mit is olvashattunk. Tehát ez kétszer üt, egyszer, amikor elolvasod magát az elbeszélést, egyszer pedig, amikor Kata rávilágít a háttérben húzódó dinamikákra.
Szóval nagyon örömteli, hogyha már gyerekekhez eljut ez a terápiás lehetőség, hiszen felnőttként akkor kevésbé kell olyan nagy batyúval menniük, talán kisebb lesz a batyú felnőttként. A Láthatatlan árvák című novellás kötetben Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus írásából találtam egy nagyon megrendítő részletet. Ha még egyszer az arcomba nyomod ezt a szart, esküszöm, hogy kihajítom a kukába. És már repül is a játékmackó a francia ágyon át a sarokba. Megfagy a levegő, néma a csend, és akkor meglátod a tekintetet, amit soha nem akartál látni. Látod a döbbent, dermet rémületet a gyereket szemében, amit annó megfogadtál, hogy soha, de soha. De hát csak puszit akart adni a maci. És már a te szemedben is ott a könycsepp, a tehetetlen düh, a szomorúság, az önutálat. Hogyan magyarázod el az 5 éves gyerekednek, hogy mi történt az imént, hogy hogyan váltál egy ösztönállattá, amit az iránta érzett mérhetetlen szeretetet sem tud felülírni, meggátolni. Ahogy Kap is mondtad, később sokan próbálják elfelejteni, ami volt, új lapot nyitni, pedig tovább hurcolják ezek a gyerekek, és ami a legfájdalmasabb, hogy az ember tovább is adja anélkül, hogy akarná. Erről szól ez a részlet. Ha megsebeztek minket, akkor tovább sebezzük azokat, akik ránk vannak bízva, pedig nem akarjuk, akár nem is tudjuk.
Igen, de az nagyon fontos lehet, hogy ne így fejezzük be ezt a mondatot.
Igen.
Magát a felépülést is tovább tudjuk adni, tehát hogyha... Ha most itt tartunk, és van 5 éves gyerekünk, és körülbelül ez történik, akkor az nem azt jelenti, hogy itt most akkor vége mindennek, hanem azt jelenti, hogy akkor most érdemes segítséget kérnem, és megnézni, hogy hogyan tudom ezeket a működésmódokat felülírni, mert akkor a gyerekem azt is meg fogja tanulni, hogy hogyan lehet változtatni, meg hogyan lehet segítséget kérni, meg hogy hogyan lehet biztonságosan kapcsolódni, szóval, hogy nem kell
itt hogyan lehet bocsánatot kérni.
Igen. Igen, igen, tehát hogy az is tök fontos lehet, hogy itt nem így van vége ennek a történetnek akár, hanem valahogyan kapcsolódok a gyerekemhez, hogy nem, most nagyon sokféleképpen lehet, hogy figyelj, most anyának eszébe jutott valami, figyelj, most nem miattad van. Ez egy nagyon fontos üzenet a gyerekeknek, hogy nem miattad van, nem haragszom rá, továbbra is szeretlek, most bennem történt valami. Tehát, hogy ne úgy engedjük el ezeket a szülőket, akik most meghallgatják ezt, és azt mondják, hogy hú, ez nekem is ismerős, mert én is leüvöltöttem a 8 évesnek a fejét, amikor már 62-szer elrúgdosta a falhoz a labdát, hogy most már elég. Szóval, hogy nem ez lesz a baj, hanem hogyha ezen nem változtatunk, de hogy ezen meg tudunk.
Mi van, hogyha ez van, azt mondtad, hogy ez van, és van egy 5 éves gyerekem, de mi van, hogyha ez van, és felnőttek a gyerekeim? Eső után köpönyeg van-e még? Lehet még akkor is érdemes-e tenni, elmenni terápiára, felnőtteknek szóló terápiára akár?
Képzeld el, hogy van egy ismerősöm, aki egy felépülő alkoholfüggő, nagyon sok éve már józan, felnőtt gyerekei vannak. És a múltkor beszéltünk, és azt mondta, hogy van-e értelme még elmenni családterápiába. És akkor mondtam, hogy szintén van. És hogy ők elmentek. De úgy, hogy én felnőtt gyerekként még megkérdezhetek dolgokat a hozzátartozomtól, azért ez nagyon fontos lehet, hogy akkor ez hogy történt, mert hogy még most is tudok korrigálni, nem fogok mindent megcsinálni és újraírni, de tudok korrigálni, és tudok gyógyítani kapcsolatokat, még a jelenben, tehát visszafele nem. De hogy ez is nagyon fontos lett. Tehát azt gondolom, hogy nem eső után köpönjek, hanem mondjuk azt, hogy az eső úgyse csak egyszer esik, mint ma is. Esik, eláll, hát már akkor is én esőkabátba jöttem, nem tudom, fog-e még esni, de most már van nálam esőkabát.
És nagyon szerintem minden gyereknek, függetlenül attól, hogy hány éves, óriási megkönnyebbülés kiengesztelődni a szüleivel. Tehát az olyan borzasztó, hogy nem tudom én, te már 50 éves vagy, apád már 80, és még mindig az a morgás megy köztetek, mint kamaszkorodban, és közben meg nagyon rossz, ha úgy tűnik el az öreg, hogy ez sose lett megbeszélve és megoldva. Úgyhogy sosem késő szerintem, és felszabadító mindkét félnek.
Kap, a te írásod is szerepel a Láthatatlan árvák című kötetben, és én arra kérlek, hogy válasz egy részletet, akár a sajátodból, akár más írásából.
Én Fábián Gáborét választottam, akinek van egy Visszhang című műveből színpadi adaptáció is készült, és ő neki nem jött az apukája, neki ilyen nagyon kemény katonás apukája volt, tehát a diszfunkcionális család számára így létezett, de nagyon sok a közös stigma és a közös lelkisérülés az ilyen családokban, függetlenül attól, hogy iszik a szülő, narcista a szülő, gyógyszerfüggő a szülő, katonás a szülő,
narcisztikus szülő és a súlyos elhanyagolás is.
Igen, tehát ezek mind hasonló gyerekekhez vezetnek, úgyhogy sokan magunkról ismerhetünk az ő írásában is. Nálunk az volt az alap, hogy anyám imád, az apám meg mindig rosszal valamit. Engem. És persze szívesebben hittem az anyának, de nyilván nem tudtam nem azt gondolni, hogy ha apám nem fogad el engem, akkor velem valami alapvetően és nagyon nem oké. És mikor csúfoltak, akkor úgy éreztem, hogy tessék, ez az, ez valóban én vagyok, oké, hát Dagi vagyok, béna, szerencsétlen, hülye gyerek, aki még el is bőgi magát, mikor bántják. És rájöttem, hogy ez belém jódott, hogy ez lett az alapértelmezett működésem, hogy nem szeretem magam, hogy nem tudom elfogadni azt, ami vagyok, és így nem tudok elfogadni senki mást sem, és nem tudok örülni, és mindig bántom magam. Ha kívülről nem piszkálnak, majd megcsinálom én. Vagy úgy viselkedek, hogy joggal piszkáljanak érte. Mondjuk iszok. Mit kell tennem? Hogyan tanuljam meg szeretni magamat, miközben minden az ellenkező irányba tol? Mert már ez lett nekem a normális. Ez a természetes, hogy utálom magam. És ami azt illeti, ötletem sincs.
Elmondtuk, hogy mi a megoldás, de miért ezt választottad?
Mert ez egy közös érzés nagyon sokunkban, amiről kifele egyáltalán nem beszélünk, és nem is értjük azt, hogy más egyáltalán hogy gondolhat minket szeretetre valónak, vagy szeretetre méltónak, vagy értékesnek, hogy amikor a munkánkért a főnök hátba vereget, akkor úgy érezzük, hogy valamiért kaptunk egy elismerést, amiért tényleg pedáloztunk, de ha ez nincs, akkor amúgy önmagamban én nem vagyok értékes, és nem vagyok valid, és nem merek oda menni egy lányhoz, mert mi szépet találna bennem, vagy miért szeretne csak úgy valaki engem önmagamért. És itt nagyon-nagyon sok minden meg tud rekedni ezen a ponton. Az, hogy az illetőnek egy normális családja legyen, ha lesz is valaki, aki tényleg önmagáért szereti, azt sokáig nem fogja elhinni, és mindent megtesz, hogy elmarja magam elől, vagy valahogy tönkre tegye ezt az egészet, és bebizonyítsa saját magának, hogy lám, én nem vagyok szeretetre méltó, és engem senki nem szeret. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen nagyon kulcsmozzanat ebben az egészben, ami a 7 szabályban is szerepel, hogy szeresd magad, és ez az, amit az embernek egy életen kell aztán tanulnia. Jól szeretni a magát.
Most mindezek után, hogy ezt megismerted, kap, hogy van módszer, van terápia, nem tudom, te is jártál ilyen csoportba, vagy csak így segítőként foglalkozol ezzel az egésszel, de érzed azt, hogy van gyógyulás, és hogy igen, megváltozott valami?
Abszolút. Abszolút. Tényleg én is, mintha egy másik családban élnék. Dacára annak, hogy hallatlanul jó fej a feleségem is, és a gyerekeim is, de most már tényleg szívből tudom őket értékelni, meg már nincs az a félelem, ami az emberben évekig van, hogy hát ez biztos, ez, amit a Piroska is mondott, az, hogy most minden jó, az azt jelenti, hogy ez majd el fog romlani, majd mindjárt elromlik, majd mindjárt itt hagynak, majd mindjárt tojnak a fejemre, majd mindjárt elszemtelenednek, majd mindjárt kárt teszek bennük valahogy, ahogy nem is akarok. És most már azért én is ott tartok, hogy tudom ezt élvezni. Saját magamat is, meg őket is szívből, és igazából már annyira nem is fontos mások szeretete, mert van otthon egy kis burok, amiben ezt megkapom. Nagyon kell vigyáznom, hogy ne gyógyítsam meg magam teljesen, mert akkor abba fogom hagyni a stand-upot.
Hát igen, valami... viszont jogi doktor vagy, úgyhogy majd akkor majd valami igazságügyi miniszter leszel, vagy valami.
Igen. De ezt nemrég hallottam, hogy onnan lehet tudni, hogy valaki gyerekkorában szerettek meg békés elfogadó környezetben nőtt fel, hogy nem akar híres lenni. és ez az érzés, ez most már én belőlem is erősen kezd kikopni, hál' Istennek.
Piroska, lejárt az időnk is kap, de azt szeretném kérni, hogy még mondjuk el még egyszer, hogy a terápiás lehetőségek hol elérhetők, és aki szeretne utána olvasni a témának, soroljunk föl néhány könyvet, amit kézbe lehet venni.
Hát nagyon nehéz feltudattál most nekem.
Ne az összeset, csak igen, pár nagyon fontos,
hát emblematikus. Szerintem, ahol nagyon sok mindent meg lehet, ez a kimondható.hu oldal. Itt van egy olyan kiadványaink, és ott fönt van az összes olyan kiadványkönyv, ami a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kiadásában jelent meg ebben a témában. És nem a mi kiadásunkban jelent meg, úgyhogy ezért mondom, hogy van a Hoffmann Katának a Megsebzett Gyermekkor című könyve, amely Nyitott Akadémiánál van, és a Békési Tinkáéknak a Újraépített Életek könyv, ami pedig a HVG-nek a kiadásában van. És ezen kívül is vannak még, szerintem most már utána lehet ezeknek nézni, még egyet mondok, a medicinánál kapható a Vízből Katicát, ami pedig a Marjai Kamiláéknak a könyve. az összes többit meg mindenki már keresse meg. Nagyon sokféle van, és irodalmi alkotás is rengeteg van, ami ezzel a témával dolgozik.
Csoportterápiára vagy csoportokra hol lehet jelentkezni? Indulnak-e, lehet-e egyáltalán?
Igen, ugye mi a budapesti fogadó vagyunk, és nálunk csoportok, amit mondtam, most fog indulni egy januárban, illetve valószínűleg, hogy vagy jövő tavasszal, vagy jövő ősszel indul még új csoport ezeknek a az apa-anyapia csoport, meg az irodalomterápiás csoport, ezek az apa-anyapia.hu oldalon találhatóak majd, illetve van a fogadónak egy Facebook oldala, az a Facebook per elfogadó, és a gyerekekkel dolgozók számára mondanám, hogy van egy bolyhos.kimondható.hu, meg egy lurko.kimondható.hu, és van egy olyan oldal, hogy apaiszik.kimondható.hu, vagy anyaiszik.kimondható.hu. Ez kifejezetten gyerekek számára készült honlap ebben a témában.
Kap, neked pedig van egy remek podcast sorozatod, amit szakemberekkel csináltál, én végignéztem, de kérlek, hogy mondd el, hogy
igen,
kik szerepelnek és hol.
Töltsük együtt című podcast a függőségekről, ami azt a nagyon szerény célt tűzte ki maga elé, hogy enciklopédikusan betekintést nyújtson a függőségekbe, úgy általában az egyes függőségtípusokba, illetve a terápiának az egyes módjaiba, és kiváló, sőt a legjobb magyar szakemberek jöttek el minden területről, és nagyon hasznos információkat kapunk linkeket a podcasthez kapcsolódóan a kimondható.hu-n a Töltsük Együtt menüfül alatt, úgyhogy amit hallottunk, annak nagyon könnyen utána is tudunk keresni az interneten, és mindenki, aki úgy érzi, hogy ő vagy valamelyik családtagja bajban van, az el tud indulni valamerre.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük
szépen.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Kormos Piroska szociálpedagógus, a Máltai Szeretetszolgálat fogadó pszichoszociális szolgálatának munkatársa, és Kap, Kovács András Péter karinti gyűrűs humorista, előadó művész voltak a vendégeink, a technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramona és Bögös Henrietta volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Posgai Nórát hallották.
Elhangzott a Kerengő. Közreműködött Harcsik Róbert.